神，触动触动真的神。
Ed ora. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Már több mint 2,5 millió ember töltötte le a digitális állampolgárság alkalmazást, amely gyors és biztonságos megoldást kínál a mindennapi ügyintézéshez. Az állampolgároknak nem kell felesleges adminisztrációval bajlódniuk, így fogalmazott a miniszterelnök főtanácsadója a Facebook oldalán megjelent videójában. Nyitrai Zsolt hangsúlyozta, a DAB kényelmes és gyors ügyintézést biztosít sorban állás nélkül. A miniszterelnök főtanácsadója azt mondta, Magyarország kormánya szolgáltató államot épít, ezért indult a gondosóra és az ingyenes tanulói laptop program, valamint a cukorbeteg gyerekek ingyenes nyári táboroztatása. A videóban Solymár Károly Balázs, az Energiaügyi Minisztérium infokommunikációért felelős államtitkára kiemelte, a DAB célja, hogy a hivatalos, illetve a banki vagy a közművekkel kapcsolatos ügyintézés gyorsabb és kényelmesebb legyen. Az államtitkár közölte, egy bejelentkezéssel több mint 200 állami és piaci weboldal és alkalmazás érhető el, a digitális erkölcsi bizonyítvány pár kattintással igényelhető. Az államtitkár hozzátette, az alkalmazásban biztosított e-aláírás magánszemélyek számára és magáncélra jogilag egyenértékű a kézi aláírással, Magyarországon és az Európai Unióban is elfogadott. 2010-ben 326 bölcsőde működött az országban, ma 1250, meg tudtuk négyszerezni a bölcsödék számát, így fogalmazott a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára a Szerencsi Ondi városrészen tartott adventi családi napon. Kondzs Zsófia emlékeztetett, 2010-ben országosan mindössze 32.500 darab bölcsődei férőhely volt, ma pedig már több mint 70.000 férőhelyen fogadják a kisgyermekeket. Az államtitkár úgy fogalmazott, 15 évvel ezelőtt a 3 éven aluli kisgyermekek mindössze 10%-ának volt férőhelyük, mára ez 27%-ra emelkedett, és további igények vannak a bővítésre. Kondzs Zsófia elmondta, a Kulturális és Innovációs Minisztérium korábban munkahelyi bölcsödék létrehozására 1.300 millió forintos kerettel hirdetett pályázatot, aminek köszönhetően csaknem 30 új munkahelyi bölcsöde nyílik a jövőben az országban. A kutatás, fejlesztés, a tehetséggondozás és az innováció területén ennyi lehetőség, ilyen sok forrás még nem állt rendelkezésre, ezt mondta a Kulturális és Innovációs Miniszter Gödöllőn. Hankó Balázs a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Tudástranszfer Központjában megtartott 13. mérföldkő konferencián arról beszélt, hogy a kormány célja, hogy a kutatók-fejlesztők száma 2030-ra elérje a 90 000-et, és hogy Magyarország az innovációs rangsorban Európa 10 legjobbjának egyike legyen. Hankó Balázs elmondta, a Kutatási Kiválósági Tanács és a Nemzeti Kutatási Kiválósági Program az elmúlt években 13 milliárdról 40 milliárd forintra emelte a kutatási támogatásokat, mára olyan finanszírozás jött létre, amelyben a korábbi több évre vonatkozó 48 millió forint helyett 100-400 millió forintos kutatási támogatást lehet elérni. A kereszténységnek nemzetmegtartó ereje van, így fogalmazott a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a Moson-Magyaróvári Református Egyházközség ingatlanjainak megújulásáért és gyarapodásáért tartott ünnepi istentiszteleten. Soltész Miklós úgy fogalmazott, abban a világban, amit most élünk, amikor teljesen érthetetlen módon ott van a nagyszerű anyagi jólét, másik oldalról pedig a békétlenség, a háborúskodás, országok pusztítása, akkor a kereszténységnek fel kell emelnie a szavát. Ez a templomokon a hiten keresztül megvalósulhat, ezért tartja fontosnak a kormány, hogy fizikailag és lelkileg is segítse a közösségek építő munkáját, tette hozzá az államtitkár. Soltész Miklós elmondta, Szerte a Kárpát-medencében mintegy 4000 templom újult meg, és 200 épült, katolikus, református, evangélikus és más felekezeti imaház is. Teljes körű adventi élelmiszerbiztonsági vizsgálatot rendelt el a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a karácsonyi vásárokban, piacokban, boltokban és idéglenes árusító helyeken. A vendéglátó helyeket, valamint aszad gyümölcsöket, olajos magvakat, szaloncukrokat és héjas gyümölcsöket árusító karácsonyi vásárokat, piacokat, vásárcsarnokokat és boltokat ellenőriznek az adventi időszakban. A vizsgálatok célja, hogy az ünnepi készülődés során az élelmiszerbiztonsági és higiéniai szabályok maradéktalanul érvényesüljenek. Az ünnepi időszakban megnövekszik a kitelepült vendéglátóhelyek száma és az élelmiszerek forgalma, ami fokozott élelmiszerbiztonsági kockázatot jelent. Az ellenőrzés célja a karácsonyi vásárokba kitelepült vendéglátóhelységek élelmiszerbiztonsági és higiéniai előírásoknak való megfelelésének vizsgálata, de az ellenőrök kiemelt figyelmet fordítanak a hőkezelésre, a tárolási körülményekre, a nyomon követhetőségre és a hulladék kezelésére is, írja a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közleménye.
Az időjárásról.
Hétfőn alapvetően erősen felhős vagy borult párás, egyes részeken tartósan ködös időre számíthatunk, legfeljebb szitálás fordulhat elő, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 5 és 8 fok között valószínű.
Az Európa Rádió híreit hallották. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Az írni-olvasni tudás alapvető emberi jog, a tanulás alapköve. Ám nem csak ezért elengedhetetlen, hanem mert kellemes időtöltés is. Kikapcsolódás, amelynek során fejlődik az ember szókincse, memóriája, kreativitása. Nagy Zsuzsanna és Dobosné Brezovszky Anikó könyvtárosok szerint egyszerre hat a képzeletre és az érzelmekre is. Ma velük beszélgetek a téma kapcsán.
Igenis, úgy gondolom, hogy tudatosítani kell a mai emberekben, a mai élő emberekben, a szülőkben, mert hogy egy nagyon fontos szerepük van a jövő generációjának a nevelésében, hogy a szépirodalmi szövegek olvasása, a meseolvasás mennyire fontos.
Tényleg nagyon fontos, hogy már amikor a pocakban van a baba, már akkor is érdemes beszélni hozzá, mesélni neki, akár énekelni, ugye Kodály után szabadon, és utána is folyamatosan mondókázni, mesét mondani, akár a kis saját életének a történéseit megbeszélni. Ezek mind nagyon fontosak.
A kitekintő végén pedig Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspökének adventi gondolatait hallhatják majd.
Jézusnak van ma is mit lerombolnia, hiszen körül vagyunk véve az ördög világra szóló műveivel. Sőt, sokszor a mi életünk a gonosz felvonulási területe. Mert hol hallgatólagosan, hol tevékenyen hozzájárulunk ahhoz, hogy felépítsen számunkra egy olyan világot, amely nem Istentől van. Ahol a közmegegyezés tárgya, hogy elnézzük, elfogadjuk egymás hazugságait, féktelen önzését, és a legszentebb dolgok mocskolódnak be, és állnak egy ördögi világ szolgálatába.
Remélem, ismét sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak velem és az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre!
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Többeknek ismerős lehet az érzés, hogy elsétál otthon a könyvespolc mellett, ami roskadozik az elolvasásra váró könyvek alatt, és elgondolkodik azon, hogy igenis többet kellene olvasni, vagy legalábbis be kellene fejezni végre a hónapokkal ezelőtt elkezdett művet, de mégsem tesszük. Holott számos tanulmány kimutatta, hogy könnyedén és látványosan fejleszthetjük magunkat pusztán azzal, ha naponta akár 10-15 percre kezünkbe veszünk egy regényt vagy novellát. Dobosné Brezovszky Anikó olvasószolgálati osztályvezető és Nagy Zsuzsanna gyermekkönyvtáros szerint az olvasás nem csupán szórakoztató tevékenység, hanem komoly hatással van agyunk működésére és kognitív képességeink fejlődésére is. Mindketten a Szegedi Somogyi Károly városi és megyei könyvtár munkatársai.
Hogyha csoportosítani szeretnénk, akkor három nagy csoportot tudunk az olvasás céljából és az által elért hatás szempontjából azonosítani. Ez a tanulási célú olvasás, amikor tényleg valamit úgy olvasunk, hogy utána számot adjunk róla, valaki más adja ki nekünk ezt a szöveget, tehát nem mi vagyunk ezekre kíváncsiak, de meg kell, hogy tanuljuk. A másik az ismeretszerző olvasás, amikor mi keresünk valamilyen információt, illetve az élményszerző olvasás is. Ez a harmadik, amit tényleg azt mondhatjuk, hogy ott mérhető már az olvasásnak a jótékony hatása, amiről nagyon sokan beszélnek, nagyon sok kutatás szól, hogy bővíti a szókincset, fejleszti a memóriát, a koncentrációkészséget, ami egy nagyon fontos dolog a napjainkban, csökkenti a stresszt, és mentálisan is frissen tudja tartani az embert. Nagyon sok mindent mondhatnánk még az olvasásról, de szerintem ezek a legfontosabbak, és az a gondolat, hogy ez tényleg az élményszerző a szépirodalmi olvasáshoz kapcsolódik.
De ez marad el a legkevésbé?
Sajnos igen, ez marad el a legkevésbé, a legkevesebb idő erre jut, és ezért is kell, hogy erről beszéljünk, mert igenis úgy gondolom, hogy tudatosítani kell a mai emberekben, a mai élő emberekben, a szülőkben, mert hogy egy nagyon fontos szerepük van a jövő generációjának a nevelésében, hogy a szépirodalmi szövegek olvasása, a meseolvasás mennyire fontos.
Akkor rögtön át is adom a szót Nagy Zsuzsa gyermekkönyvtárosnak, mert hogy jönnek a gyerekek, és hogy tényleg mennyire fontos az, hogy 0 éves kortól kezdjünk el mesélni a gyerekeknek.
Hát ez tényleg nagyon fontos, hogy már amikor a pocakban van a baba, már akkor is érdemes beszélni hozzá, mesélni neki, akár énekelni, ugye Kodály után szabadon, és utána is folyamatosan mondókázni, mesét mondani, akár a kis saját életének a történéseit megbeszélni. Ezek mind nagyon fontosak. Egyrészt pont azok a hatások miatt, amit már Anikó is felsorolt, a gyerekeknek is a figyelme például. Tehát ezzel kezdődik, hogy először csak hall bennünket ott a pocakban, tehát hogy a beszéd nagyon fontos, tehát először erre figyel, és később jön a vizualizáció, ezzel tudjuk a figyelmét is fejleszteni, hogy egyre többet befogadjon. És a mesélések, amikor ülünk, bevesszük a gyermeket, együtt lapozgatjuk a könyvet, vagy csak úgy mesélünk, és ahogy így átöleljük a gyermeket, az, hogy ott egy helyben tud maradni, és örömmel, és hát ez egy közös élményforrás a szülőnek is, hogyha így olvas a gyermeknek, már ő is kap egy szép irodalmi szöveget, és együtt élik meg ezeket a közös élményeket, illetve látja a gyermek interakcióját, ez is hatalmas nagy élmény. És szerintem ezek nagyon fontosak a gyermekkorban, ezek a közös élményforrások. Illetve nagyon sokan azt mondják, mikor megtanul a gyermek olvasni, akkor már nem mesélnek, de nagyon fontos utána is folytatni. És sok szülő is látom, hogy folytatja, és mesélnek a gyerekeknek, még akár ötödikes korukban is.
De ez azt hiszem szükséges is, mert az, hogy egy gyerek megtanul első osztályba olvasni, az még nem jelenti azt, hogy tökéletesen értő módon olvas. Tehát én nagyon sokszor látom azt elsősöknél, másodikosoknál, sőt, még nagyobbaknál is, hogy visszakérdezek, hogy értetted is azt, amit elolvastál, vagy csak elolvastad gyönyörűen.
Hát ez így van, ugye a meséléssel lehet kialakítani azt a belső fantáziavilágot, azt a belső képalkotást, ami utána segíti az olvasott szövegek megértését is. És ha filmeket néznek a gyerekek, akkor az egy külső megközelítés, külső kép, legfeljebb lemásolja azt a képet. De a mesélésnek azért fontos szerepe van, mert a gyerek így megtanulja önmagában ezeket a képalkotásokat, megismerkedik a félelmetes nagyvilággal, úgymond a meséken keresztül, és akkor ezt önmagában tudja fejleszteni, hogy hogyan lehet ezekkel megbirkózni, hasonulhat a mesehősökkel, és ez segít nekik, hogyha olyan helyzetbe kerülnek, akkor meg tudjanak küzdeni ezzel a helyzettel. Most jelent is meg például iskolába lépő gyerekek számára egy könyv, Nem félünk a farkastól, ez a címe, iskolába készülő gyerekek és szüleik mesekönyve. Ezt két klinikai szakpszichológus és mesekutató állította össze, Antalfai Márta és Szvatko Anna, és ők is ezt mondják, de más olvasáskutató emberek is, hogy az iskolába való felkészüléshez a legjobb a mesélés. Tehát nem kell a gyermeket kínozni képességfejlesztő feladatokkal, hanem mesélni, 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 mert ugye ez a szókincset fejleszti, a koncentrációt, a figyelmet, az empátiát, és az, hogy ilyen félelmetes helyzetekben mit lehet tenni. Ugye az iskolába lépés is egy új helyzet, nem tudni, hogy mi történik ott, milyen gyerekekkel, milyen felnőttekkel találkozik, és tényleg ezek a mesék általában egy krízis helyzettel kezdődnek, hogy a főhős valamiért elindul. Valami baj van, meg kell szerezni az ellenszerét, a csodatárgyakat, vagy a királylányt, vagy bármit, legyőzni a sárkányt, és ezek tényleg arra segítenek, hogy hogyan is győzzük le a sárkányokat, a boszorkányokat, hogyan küzdjünk meg az adott ismeretlen helyzettel.
Mondjuk számomra az döbbenetes volt, amit óvónőktől, illetve tanítónőktől hallottam, hogy 3 évesen úgy kerülnek be nagyon sokan óvodába gyerekek, hogy nem tudnak beszélni, és iskolába is úgy kerülnek be, hogy iskola első osztályának fél évekor évvégén még nem érti a tanítónéni, hogy mit mond.
Ez sajnos így van, hogy úgy látjuk, hogy sok családban a mesélés az elmarad. Nincsen. Pedig tényleg ezekkel tudja bővíteni a szókincsét a gyermek, meg ezzel tudjuk rávenni, hogy elkezdjen beszélni, érdeklődni a világ iránt.
Nem lehet az, hogy pont az a probléma, hogy odaadják a telefont a kezébe, és úgy vannak vele, hogy majd a telefon helyettesíti a mesét meg engem? Anikó.
Egyértelműen, hogy ez is közrejátszik, és én szeretném a kolléganőmnek a szavait megerősíteni abban, hogy 2019-ben volt egy olyan országos reprezentatív olvasásfelmérés, amiben szintén vizsgálták ezt a témát is, a meseolvasás hatását, és megállapították azt, hogy 100 gyerekből, akinek minden nap olvasnak a szülők otthon, 73 válik rendszeres olvasóvá, és a rendszeres olvasóvá válás azt eredményezi, hogy jó szöveg szövegértése lesz valakinek, a jó szövegértés pedig az, hogy hatékonyan tud későbbiekben tanulni. Tehát, hogyha ezt végig gondolja egy szülő, és tényleg úgy gondolja, hogy szeretne a gyermekének segíteni abban, hogy később könnyebben menjen neki az iskolai tanulás, akkor ezzel gyakorlatilag megalapozza ennek a lehetőségét.
Sokat gondolkoztam, Anikó, egy olvasó szolgálati osztályvezetőnek mi a feladata? Mi az, amiben tudjátok segíteni egyrészt a többi osztályt is, meg mondjuk az olvasót mi az, amiben nagyon tudjátok segíteni? Gondolom azért statisztikai adatok vannak a kezetekben azzal kapcsolatban, hogy milyen a korosztályi megosztás az olvasók között, kik azok, akik inkább könyvtárba járnak, mely az a réteg, akiket jobban kellene egy kicsit motiválni, hogy jöjjenek és kölcsönözzenek és olvassanak.
Az olvasó szolgálati osztály az az osztály, ami gyakorlatilag megteremti a kapcsolatot az olvasó, és az könyvtárban fellelhető összes dokumentum, adatbázis, és természetesen a kollégáink által ez kiválóan előkészített, feltárt és elérhető források között. Tehát mi vagyunk azok a munkatársak egy könyvtárban, akik tényleg egy intézményt élővé tesznek, és használhatóvá tesznek. Tanulmányozzuk például a szakirodalmat, az olvasáskutatásokat, hogy áll ez országos szinten, hogyan állnak ezek a statisztikai mutatók, mire kell figyelnünk, mik befolyásolják az olvasáskultúrát, de volt egy helyzet, amiben nagyon élesen kirajzolódott az, hogy mennyire fontos az olvasás az embereknek, mégpedig éppen a COVID-nak az ideje, amikor a könyvtárakat ugye többször hónapokra is akár be is kellett zárni. És mindezek után, mikor ez a járványhelyzet elvonult, és visszatértünk a normalitásba, akkor készítettünk egy felmérést. És azt tapasztaltuk, hogy a válaszadók gyakorlatilag majdnem teljes egésze azt mondta, hogy nekik a legfontosabb az volt, hogy megteremtettük számukra azt a lehetőséget, hogy ők kölcsönözni tudtak, mert mindenféle olyan külső pontokon, könyvtárponton, utána pedig könyvautomata bevezetésével ezt megoldottuk. Mindehhez azért még hozzáteszem, hogy ugye sokszor beszélünk mi arról, hogy nekünk itt a könyvtárban egy kivételezett helyzetünk van, hiszen ide azok az emberek járnak, akik szeretnek olvasni, fontos számukra a tudás, az információ, szeretik ezeket a kulturális lehetőségeket kihasználni. De mindig próbáljuk megtalálni azokat a csoportokat is, akik nem járnak ide hozzánk, hiszen az ő vélemények is nagyon fontos lenne nekünk, mert azáltal tudnánk azt letapogatni, hogy merre is menjünk, mi lenne még, milyen lehetőség lenne, vagy milyen szolgáltatás, bármilyen olyan dolog, amivel bevonzhatnánk még több látogatót, még több olvasót. És például készítettünk egy olyan felmérést is, amikor középiskolásoknak küldtük el a felmérésünket, olvasási és könyvtárhasználati felmérést. Nagyon sokan válaszoltak, kétharmaduk nem volt könyvtártag, nem járt ide a könyvtárba, sőt, nagyon sokan ezek közül egyáltalán nem járt semmiféle könyvtárba. Viszont az volt a nagyon érdekes, hogy ebben a felmérésben például tettünk fel egy ilyen kérdést, hogy mit jelent számodra a könyvtár? És a középiskolásoknak a több mint 60%-a azt válaszolta erre a kérdésre, hogy a csendet, a hangulatot. Tehát annyira érezhető szerintem ebből is, hogy mennyire szükség van manapság is, ahogy említetted te is, hogy a pergőképek, a monitor, a televízió, vagy a számítógép, vagy a mobiltelefonon látható képekkel teli információ mellett nagyon fontos, és már a fiatalok is érzik ezt, nagyon fontos a csend és a kikapcsolódás néha. Ezt kellene minél jobban erősíteni és tudatosítani bennük, hogy az olvasás révén pedig meg tudják ezt kapni, másfajta élmény, másfajta kikapcsolódást, ami az agyukat is kikapcsolja, stresszmentessé teheti, és kreatívabbá teheti őket, hiszen elindul a fantázia, nem csak kapunk egy készen kapott anyagot, hanem nagyon sok irányba elindulhat ez a változás is, ez a folyamat pozitív irányba.
Na de hát nagyot változott a könyvtári világ. A mai könyvtár az egy közösségi tér. Kulturális fellegvár, ha ezt mondhatom, mert itt nem csak kölcsönözni lehet, hanem különböző kulturális, zenei, szórakoztató, ismeretterjesztő programok várják az embereket. De azért is kellett ennyire nyitni, mert nem csak a fölnőttek, hanem inkább az, hogy a gyerekeket, még a kicsiket csak-csak hozzák, hanem inkább a nagyobbakat jobban elérjük, jobban bevonzuk a könyvtárba. Anikó?
Igen. kellett nyitni, hogy minél többen bejöjjenek a könyvtárakba, minél többen megismerjék, mondhatni, hogy egy küszöbb félelmet átlépjenek, mert lehet, hogy azért, hogy most kölcsönözni szeretnék, ezt így kitalálja valaki, ezért nem biztos, hogy így elindul és könyvtárba megy, hanem valami más élményt is kell nyújtani. Ahogy említetted, közösségi térként rengeteg rendezvényünk van, és hogyha már itt van, akkor biztos, hogy megmutatjuk neki, hogy milyen könyvek vannak akár az adott témához, akár a korosztályához kapcsolódó könyveket is megmutatjuk neki, és megint emlegetném ezt a bizonyos országos reprezentatív felmérést az olvasási szokásokról, hogy ez is megmutatta ismételten azt, hogy a könyvtárakban azért még mindig a legnépszerűbb szolgáltatás a könyvkölcsönzés. Tehát nagyon sok felé nyitunk, nagyon szerteágazó programunk van, de a legtöbben azért a könyvtárakban a kölcsönzés miatt jönnek be. És ennek azért nyilván nagyon örülünk, hogy ezt így tudjuk közvetíteni, hiszen ez az elsődleges, a legfontosabb célkitűzésünk, és minden egyebet emiatt teszünk. Tehát minden egyéb erre fókuszál.
Zsuzsa?
Hát és gyermekkorban meg különösen fontos, hogy a gyermekek bejöjjenek a könyvtárba. Rengeteg foglalkozást tartunk óvodás és iskolás csoportoknak, sok gyerek ilyenkor tud bejönni könyvtárba, és nagyon nagy öröm, amikor a foglalkozás után, délután bejön a szülőkkel és beiratkoznak, tehát, hogy látunk ilyen pozitív dolgokat, illetve hát nálunk is van rengeteg családi program is, tehát, ahogy Anikó mondta, ezt alá tudom támasztani, hogy tényleg ezekkel a programokkal próbáljuk bevonzani az embereket, ilyen élményeket is adni, és ugyanakkor tényleg utána könyvekkel távoznak.
De azért a gazdasági helyzet is benne van ebben, nem? Mert hogy ma egy gyerekkönyv az nagyon drága, és őrült nagy a választék. Tehát szerintem sokszor az anyukák, főleg a fiatal anyukák nem biztos, hogy tisztában vannak azzal, hogy mondjuk melyik életkorban, melyek azok a könyvek, amik a legjobbak, mert azért tegyük hozzá, fontos, hogy életkor szerint választunk könyvet, és hagyjuk is a gyereket néha választani. Tehát, hogy nem mi akarjuk ráerőltetni azt, amit mondjuk mi annó gyerekkorunkban olvastuk, mert nem biztos, hogy az jó a gyereknek, vagy érti a gyerek.
Ez így van, tehát nagyon fontos, hogy tényleg megtalálják a szülők a megfelelő könyveket. Nagyon sokszor kérnek tanácsot, hogy mit ajánlunk a gyerekeknek, és mi ezt örömmel ajánljuk, és aztán jó visszahallani, hogy tetszett a gyereknek. És olyan érdekes, hogy vannak nagyon tudatos szülők is, akik mindenféle internetes csoportból tájékozódnak, hogy mi a jó a gyereknek, tehát tudatosan jönnek listával, és ők azok, akik nagyon nehezen engedik meg, ha a rózsaszín hercegnős könyvet szeretné a gyerek elvinni, de ilyenkor is mindig buzdítjuk, hogy nem baj, engedje. Nagyon fontos, hogy a gyerek is magáénak érezze, hogy ő választotta, és az az egy rózsaszín hercegnős elfér a többi irodalom mellett, tehát, hogy pont az a jó, hogyha széles a spaletta, amiről olvasnak, tehát nem csak egyfélét. És egyébként a könyvek árával kapcsolatban idén is érezzük, hogy egyre többen iratkoznak be emiatt, hogy nem tudják megfizetni a könyvek árát, és hát ez nekünk tényleg kedvező, így, hogy jönnek, és akkor viszik a könyveket.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik a beszélgetés Dobosné Brezovszky Anikó olvasószolgálati osztályvezetővel és Nagy Zsuzsanna gyermekkönyvtárossal. Előtte azonban még jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!
Az első dalomban azt írtam, hogy ember nem élhet törött lábbal, eltöltenék egy pár órát azzal a művészi kölyök lánya. Hogy már nekem is volt eltörve a lábam, és emlékeim nem csalnak. Éltem, hiába voltam egy ágyban, s normális, hogy megfejlődjük saját magunkat időnként, de nem tudom, hogy majd hogy gondolok a gondolataimra idősként. Ha, 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 ha.
sikerül igazat mondanom. Hiába igyekszem olyan nagyon, s a legrosszabb, hogy fel se tűnik. A legrosszabb, hogy fel se tűnik. S nevetve mondom, hogy láttam mamutot, magamtól mindig újat tanulok. Én igazat mondok arról, hogy hazudok. 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 Igazat mondok arról, hogy hazudok.
Hírek az Európa Rádióban.
Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Októberben a 15 és 74 év közötti foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.674.000 főt tett ki, a munkanélküliek száma 217.000, a munkanélküliségi ráta 4,4% volt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A 2025. augusztus-októberi három hónapos időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15 és 74 év közöttiek körében 4.672.000 volt, 31.000-rel kevesebb, mint egy évvel korábban. A férfiak körében a foglalkoztatottak száma 24.000-rel, 2.467.000-re mérséklődött, míg a nők körében lényegében nem változott, 2.205.000-et tett ki. A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4.493.000 fő dolgozott, 45.000-rel kevesebb az előző év azonos időszakában mértnél. A közfoglalkoztatottak száma 74.000 fő, a külföldön dolgozóké pedig 105.000 volt. A jelentés szerint a 15 és 64 év közöttiek körében a népesség és a foglalkoztatottak számának egyidejű csökkenése mellett a foglalkoztatási ráta gyakorlatilag nem változott, 75,3% volt, írja a KSH közleménye. Már több mint 10.000-en igényelték az új fix 3%-os kamatozású vállalkozói hitelt, és összesen 580 milliárd forint hitelkérelem érkezett, ezt mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkára egy sajtóbeszélgetésen Budapesten. Szabados Rihárd felidézte, a kormány október 6-án vezette be a fix 3%-os KKV hitelt. A Széchenyi Kártya program 7 terméke esetén a bevezetés óta már több mint 10.000 hitelkérelem érkezett, és már megkötötte 2330 szerződést, ami 107 milliárd 300 millió forintos kifizetést jelent. Az államtitkár kiemelte, sokkal jelentősebb a kereslet a fix 3%-os hitelre, mint azt előzetesen remélték. Mint mondta, egy éve kezdődött a kamattámogatott hiteleknél a kamatcsökkentés, ennek hatására pedig erősebb lett a vállalati hitelkereslet, így bíztak abban, hogy a fix 3%-os kamat népszerű lesz. A kormány a hazai tejipar támogatása érdekében 50 milliárd forintos elkülönített hitelkeretet biztosít a Demján Sándor hitelprogramon belül, jelentette közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium. A tárca felhívta a figyelmet arra, hogy az európai tej- és tejtermék piacon az elmúlt időszakban jelentős feleslegek keletkeztek, amelyek egyre nagyobb kihívást jelentenek a magyar tejfeldolgozó vállalkozásoknak. A tejipar ma több mint 15.000 embernek ad munkát Magyarországon, ezért az ágazat védelme nemzetstratégiai érdek. Az elmúlt időszakban érdemi átrendeződések történtek az európai tej- és tejtermék piacon, amelynek következtében jelentős feleslegek keletkeztek, így egyre több dömpingáras import tejtermék jelenik meg a hazai kiskereskedelemben. Az import növekedése, illetve a termelés bővülése miatt a tejpiacon jelentős készletek halmozódtak fel, amelyek finanszírozása egyre nagyobb kihívást jelent a magyar tejfeldolgozó vállalkozásoknak, ismertette a tárca. A közlemény szerint a kormány a tej- és tejtermékpiacon jelentkező kihívások kezelése és a hazai tejfeldolgozó vállalkozások támogatása érdekében újabb lépésről határozott, 50 milliárd forintos elkülönített hitelkeretet biztosít a Demján Sándor hitelprogram keretében, írja a tárca közleménye. Megérkezett az idei légúti szezonra javasolt összetételű ingyenes COVID-19 vakcina, amely országszerte igényelhető a háziorvosoknál, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Mint írják, mostantól bárki számára térítésmentesen elérhető a Moderna által gyártott mRNA-s alapú oltóanyag. A védőoltás önkéntes, ugyanakkor különösen ajánlott a 60 év felettieknek, a krónikus betegeknek, az egészségügyi és szociális dolgozóknak, valamint a várandósoknak. Tették hozzá megjegyezve, a krónikus betegséggel élő 12 év alatti gyermekek oltása szülők kérésére biztosított. A védőoltás beadása a házi orvosoknál kérhető. A központ tájékoztatása szerint a SARS-CoV-2 vírus továbbra is jelen van, és bár a jelenlegi tapasztalatok szerint számos esetben enyhébb megbetegedést okoz, a veszélyeztetett csoportok körében továbbra is fennáll a súlyos lefolyású megbetegedés kockázata. Felhívták a figyelmet arra, hogy a védőoltás csökkenti a súlyos szövődmények és a kórházi kezelés szükségességének esélyét, ezért a központ arra ösztönzi az érintetteket, hogy mielőbb kérjék az oltást.
Az időjárásról.
Hétfőn alapvetően erősen felhős vagy borult párás, egyes részeken tartósan ködös időre számíthatunk, legfeljebb szitálás fordulhat elő, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 5 és 8 fok között valószínű.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Készült az Európa Rádió telefonos alkalmazása, így műsoraink még egyszerűbben elérhetőek mindenki számára. Élőben hallgathat minket a vonaton, a boltban vagy otthon főzés közben. Ráadásul, ha Tiszán inneni és tiszántúli református egyházkerület híreit, kiadványait is egy helyen megtalálja. Értesüljön azonnal a legfrissebb történésekről, és olvassa el rendszeresen a napi ige magyarázatokat. Keressen minket a Google Play áruházban vagy az App Store-ban. Európa Rádió, a református értékadó, mostantól a telefonunkon is.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között, itt az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatódik a beszélgetés Dobosné Brezovszky Anikó olvasószolgálati osztályvezetővel és Nagy Zsuzsanna gyermekkönyvtárossal annak kapcsán, hogy miért jó és fontos olvasni. Mindketten a szegedi Somogyi Károly városi és megyei könyvtár munkatársai.
Mivel lehet egyébként rávenni az embereket az olvasásra? Mert azt olvastam, és annyira igaz, hogy nem kell órákat olvasni naponta. Jó, ha mondjuk egy fél órát rászánunk, csak az tényleg akkor az a fél óra legyen az olvasásé, és próbáljunk elmélyedni abban, amit olvasunk. Tehát ne az legyen, hogy jó, akkor én most átlapoztam 15 oldalt, és hú, kipipáltam, én akkor most olvastam. Anikó?
Az jutott eszembe, hogy igen, nagyon fontos az, hogy elvigye mondjuk azt a Rózsaszín hercegnős könyvet is a kisgyerek, mert Boldizsár Ildikónak volt egy ilyen gondolata, ugye mesekutató, olvasáskutató, hogy teljesen mindegy, hogy mivel kezd, csak valami ragadjon meg, tehát valami vonzza magával, és ez lehet, hogy éppen egy kis Rózsaszín hercegnős könyv lesz, utána lehet továbbiakban másokat is olvasni, de meg kell találni azt az olvasmány élményt, ami bevonza, és onnantól kezdve olvasóvá válik az adott ember, lehet gyerek, de lehet egy kicsit felnőttebb is. Tehát, hogy mindez az olvasás élmény érheti későbbiekben is, vagy későbbi korban is az embert, nem feltétlenül gyerekkorban. Tehát nincsen elveszve minden akkor sem, hogyha valaki nem kapja meg azt a fajta mindennapi meseolvasós családi háttért, amiről itt most beszélünk, hogy milyen ideális lenne és milyen jó lenne a későbbi tanulás érdekében, hanem később is, hogyha megtalálja ezt a könyvet, akkor utána jó eséllyel olvasó marad.
Kortárs irodalom. Ha a meséket nézem, akkor nagyon sok a mostani író. És nagyon sok jó mesekönyv van, ami reflektál a mai világra. A szókincse olyan, amit könnyebben megértenek a gyerekek. A klasszikus meséknél azért néha magyarázni kell, hogy mit jelent. És nagyon érdekes, hogy ettől függetlenül a magyar népmeséket a mai napig nagyon szeretik a gyerekek. Zsuzsa?
Ez így van. Nagyon nehéz tényleg követni ezeket az új írókat, tehát tényleg ebben is próbálunk segítséget nyújtani, tanácsot adunk, és kortárs vagy népmese, ugye, vagy a klasszikus. Az az érdekes, hogy szerintem mind a kettőt szeretik, bár megnéztük a gyermekkönyvek kölcsönzésének a számait, mert indítottunk egy olyan pályázatot, hogy mi volt a kedvenc olvasmányod 2024-ben. Megnéztük azt is, hogy miket kölcsönöztek sokat, illetve lehetett ajánlatokat leadni az olvasóknak, utána pedig kialakítottunk egy 10-es listát, és utána arra lehetett szavazni. Volt a nem olvasó gyerekeknek és az olvasó gyerekeknek is egy 10-es listája. És a kölcsönzéseknél megállapítottuk, hogy azért a kortárs irodalom a nagyobb falat, de azért a klasszikus is, mondjuk ilyen 60-40%-ban talán így lehet mondani, de a kortársírók vezetnek, tehát nagyon szeretik a mai friss meséket, tehát tényleg amik a mai helyzetre reflektálnak. A klasszikusoknál ugye ez szokott feljönni, hogy sok az ismeretlen szó. De az olvasáskutatók vagy népmesekutatók is azt mondják, nem szabadna leegyszerűsíteni a szókincset, mert a mesékben is ezek mind egy érzelmet kifejező, gyönyörű, szép kifejezések. Tehát a mesénél is sem szabad leállni, hogy na ismered-e ezt a szót, vagy azt a szót, hanem a gyerek majd fog kérdezni. Azt kell megvárni, hogy kérdezzen a gyerek, és akkor meg lehet beszélni. És utána az is egy közös izgalom, vagy kötelező olvasmánynál. Akkor be lehet segíteni, hogy jó, googlizzuk ki, hogy mi az a szó, az akkor egy ilyen közös kincskeresés, vagy hát egy közös ilyen játék, hogy akkor megértsük, hogy mi az a szó. Tehát én nem egyszerűsíteném le ezeket a meséket, mert pont a lényege veszik el, amiért mondjuk, hogy olvassunk, mert pont ezeket az érzelmeket kifejező szófordulatok vesznek el.
Középiskolás korosztály az, akiket a legnehezebb bevonzani? Anikó?
A középiskolások, annak ellenére, hogy nagyon sok a tanulnivalójuk, és nagyon kevés az idejük, ez ebből a bizonyos felmérésünkből is kiderült, azért sokat olvasnak. És ehhez nagyon sokat jelent a mai könyvpiaci kínálat. Mert nagyon sok könyvkiadó helyezte most középpontjába azt, hogy a fiataloknak ajánljon középiskolás korosztályról, beszélek most ilyen 14 pluszos korosztályról, olvasnivalókat, illetve a mai modern technikával nagyon sok booker, blogger, olyan ember is egyre nagyobb nyilvánosságot kapott, akik szeretnek olvasni, és ezt megosztják másokkal, és követőik vannak, és ez alapján keresnek utána könyveket. És mi a központi kölcsönzőkben létrehoztunk egy olyan állományt, egy gyűjteményi részt, ahol kifejezetten a nekik szánt irodalmat gyűjtjük így külön, hogy ott legyen egy helyben, böngészhessenek, ez az úgynevezett kamaszodók részlegünk, ahol a fantasy, a romantikus, de nagyon sokféle téma, képregény is, minden ott van, és ahogy az előbb mondtam már, tehát lehet, hogy itt talál meg egy olyan olvasmány élményt egy középiskolás, ami utána magával ragadja, és utána nézi, hogy ilyen típusú könyvekből, vagy egy szerzőnek a könyveiből mi van még, és utána úgy olvas tovább, de ezt a lehetőséget megadjuk, és már egyetemista kortól ott nehezebb, mert az egyetemi könyvtár egy olyan alapvetés számukra, egy olyan természetes közeg, ahol nagyon sok mindent intéznek, nagyon sok minden szakirodalmat megtalálnak, és ezért a könyvtár fogalma számukra, az egyetemisták számára már az egyetemi könyvtárat jelenti, és kevésbé jutnak el ide. És nagyon hálásak vagyunk azoknak az egyetemi oktatóknak, akik igenis elhozzák a csoportjaikat, hogy egy kitekintést nyújtsanak arra, hogy mennyire más egy egyetemi könyvtár funkciója, feladatköre, és egy közkönyvtárnak a feladatköre, és ebből adódóan mennyire más lehetőségek, könyvállomány, szolgáltatások várják őket itt a Somogyi Könyvtárban.
De napra késznek kell lenni, ugye? tehát hogy ami megjelenik a könyvpiacon, annak nagyon hamar meg kell lenni itt a könyvtárban is, ugye pontosan az anyagiak miatt, mert hogy nem mindenki teheti meg azt, hogy megvegye, és gondolom, ha valakinek tetszik egy könyv, vagy hallott róla, akkor lehet, hogy automatikusan elindul a könyvtár felé, hogy hú, ha ott megvan, akkor kikölcsönzöm, mert még mindig olcsóbb, mint megvennem.
Igen, ezt jól érzed, nagyon naprakésznek kell lennünk, keresnek is minket könyvek miatt, hogy miért nincs meg, vagy piacon megszólítanak például, tehát hogy Szeged azért nem egy nagyváros, de tényleg azt látja, az ember érzi, hogy ha valami nincs, pedig már a könyvesboltban látták, akkor már keresik, akkor már várják, és nyilván van egy átfutási idő, hiszen ez természetes, el kell hozni ezeket a könyveket, feldolgozni könyvtári katalógusokban, azokat mindenféle felszereléssel ellátni, és úgy kerül ki a polcra, tehát ez nem egyik napról a másikra történik, de ezt az időt igyekszünk minél jobban lerövidíteni, hogy gyorsan megtalálják a friss újdonságokat az olvasóink.
Ha a képzést nézem, a könyvtáros képzést, akkor azok a fiatalok, akik kilépnek az iskola falai közül, föl vannak arra készülve, hogy mi várja őket egy könyvtárban, hogy ide nem csak bejövök, és akkor annyi van, hogy bejön valaki és kikölcsönöz egy könyvet, hanem itt azért dolgozni kell azon, népszerűsíteni kell az olvasás, népszerűsíteni kell a könyveket. Tehát ezzel tisztában vannak? Anikó?
Egy mondat csak, hogy nálunk is zajlik középfokú könyvtáros képzés, segédkönyvtáros képzés, ugye, és az egyetemeken pedig a diplomás könyvtáros képzés, informatikus könyvtáros szakokon tanulnak a könyvtárosok, viszont ők is, a szegediek eljönnek ide hozzánk gyakorlatra, és mi ezeket természetesen a itteni, a könyvtári képzésen is, a segédkönyvtári képzésen is, és a hallgatóknak tett szervezett gyakorlatokon is, megpróbáljuk minden csinyelményel megmutatni a könyvtáros szakmának, hogy ez milyen sokrétű, és hogy ez is, amit említettél, a része, és szervesen együtt működik az összes többi munkával.
Zsuzsa, szerintem nincs az a gyerek, aki ne szeretné a mesét, vagy ne szeretne lapozgatni könyvet, akkor mi az oka annak, hogy egy idő után valahogy ezt az ember elfelejti, és eltávolodik a könyvektől?
Hát ugye sok más hatás is lehet, ugye a kütyük is előtérbe kerülhetnek, illetve, hogy azt mondja a szülő, hogy már tud olvasni a gyermek, akkor elengedem a kezét, és olvasson egyedül. Holott kellene, hogy támogassa, pont a kötelező olvasmányoknál is akár, hogy segítse, hogy ne legyen egy mumus a számára, akár ugye az idegen szavak megfejtésével, akár együtt elkezdeni olvasni, hogy ne halogassa a gyerek az elkezdését. Tehát, hogy kellene támogatni, meg hát ezek a közös olvasások is még kellenének. Illetve olyan is előfordul, hogy a gyerek még nem találta meg a neki való olvasmányt. Tehát olyan eset is volt, hogy a szülők rengeteget meséltek a gyereknek kiskorában, és utána semmi nem kötötte le a gyereket, semmilyen olvasmány. Ott most nem is tudtam követni tényleg, hogy utána mi lett a sorsa, de volt olyan is, hogy jöttek anyukák, hogy 14-15 éves a gyermeke, és nem olvas, de holott régen szeretett olvasni, ajánljunk könyvet, és volt, hogy sikerült úgy ajánlani, hogy újra rákapott a gyerek az olvasásra, tehát hogy akkorra már megtalálta azt a történetet. Úgyhogy Anikó is említette, tehát ez nagyon fontos, hogy a jó, megfelelő történetet megtalálni.
És gyermekkönyvtárban megfordulnak fölnőttek, akik nem azért jönnek, mert van gyerekük, és nekik akarnak olvasni, hanem azért, mert szeretik a meséket.
Úgy bizony, nagyon szívesen látjuk őket. Nagyon sokszor ők azt hiszik, hogy mi furcsáljuk, hogy jönnek, holott nem, hiszen hát mi is olvasunk gyermekirodalmat, tehát tudjuk, hogy a gyermekirodalom is tud a felnőtteknek is adni valamit, tehát szerintem érdemes is akár friss gyermekirodalmat olvasni, vagy a népmesékhez is, mert a népmesék eredetileg ugye nem gyerekeknek íródtak, vagy mondódtak, ugye, hanem ugye felnőttek egymásnak, és tényleg olyan jó, hogy most ezeket újra felélesztették, a népmesemondást is, ugye Boldizsár Ildikó, Bajzát Mária, jön majd hozzánk Zalka Csenge Virág, ő egy modern mesemondó. Voltunk olyan meseesten, amikor Boldizsár Ildikó mesélt, tehát nem olyan erős orgánuma van, de a légyzümögését meg lehetett hallani, mert olyan mesét mondott, hogy mindannyiunkat foglalkoztatott. Tehát érdemes tényleg akár a népmesék miatt, és a friss gyerekirodalom miatt mellett is. Hát például itt vannak a kuflik. Hát én mindig vártam, hogy újabb és újabb kötete megjelenjen, mert tényleg a felnőtteknek is olyasmit belecsempészett az író, hogy élmény volt olvasni. Vannak olyan regények is, amik szintén tudnak felnőtteknek adni többet. Van egy olvasás népszerűsítő játékunk, a Könyvkirály. 18. évében van. Nagyon örülünk, hogy ez így életben van. Többször gondoltuk, hogy kellene frissíteni, leállítani, de a gyerekek lelkesedése, akik részt vesznek rajta, ez mindig mutatja, hogy folytatni kell. És most azt terveztük, hogy mivel nagykorú lett a Könyvkirály, belevonnánk a következő évadba a szülőket is, és méghozzá egy kis nosztalgiázással, hogy elővennénk, amiket olvashattak régen, amit szerethettek régen, hogy olvassák újra, és akkor ezzel is tudják a gyermeküket támogatni plusz pontok szerzésével.
Ma azt mondják, hogy divat lett olvasni. Egyetértetek veled?
Anikó? Szeretnénk ezt elérni, hogy divat legyen az olvasás, de valóban én is azt tapasztalom, hogy nagyon sok olyan időt buszon, vonaton, másokszor már a járdán, az úton is ezt látjuk, hogy valaki már azt az időt is kitölti valamivel, és hát ezt nem könyvolvasással, hanem valami olyan gyorsan fogyasztható dologgal, ami például egy mobiltelefonon szembe jön egy kis kétperces videó, vagy bármi. Szóval, hogy úgy gondolom, hogy még régebben ilyen hosszabb időket valóban a könyv, vagy újságolvasással töltötték el az emberek, most már ez az idő. Könnyebb egy mobiltelefon, egy kis mini eszköz a zsebben, de hogy ha ez marad így, és ezeket az időket ezzel töltik az emberek, de utána tudnak szakítani napi fél órát valóban nyugodt körülmények között szép irodalmi olvasásra, mi már annak is nagyon örülnénk.
Zsuzsa?
Én azért bízom benne, hogy ezeken a kütyükön időnként megy az e-book, tehát, hogy van, aki így olvas, sőt, ő nem is vesz nagyon kezébe papíralapút, bár azt mondják, hogy ez a kettő így kiegészíti egymást. Én bízok benne, hogy könyvet olvas. A másik pedig, hogy tényleg ezek a TikTokon, ezek az influencerek, akik könyveket népszerűsítenek. Most azt vettem észre, hogy például a klasszikusokat visszahozzák, a klasszikusok olvasásának szeretetét. Én szoktam árusítani ilyen könyvásárokon időnként így kisegíteni egy kiadónak, és például most legutóbb egy fiatal fiú megörült, hogy Dosztojevszki van. Tehát, hogy úgy látom, hogy ezeket megint próbálják így visszahozni, és hogy ezeknek is az olvasása is divat lett. Úgyhogy én bízok benne, hogy tényleg divatba hozzák az olvasást, és nem csak a kortársat, hanem akár a klasszikusokat is.
Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában arról hallhattak, hogy miért fontos és jó olvasni.
Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, így búcsúzom, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Előtte azonban még hallgassák meg Fekete Károly, a tiszántúli református egyházkerület püspökének adventi gondolatait. További szép napot és rádiózást kívánok!
Adventi gondolatok.
Fekete Károlyt, a tiszántúli református egyházkerület püspökét hallják.
János apostol három levelet írt, ebből az elsőben van egy nagyon szép adventi gondolat, ami engem most ebben az időszakban foglalkoztat. Azt írja János apostol, azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Jézus célpontja a gonosz és műve. Jó nekünk ezzel a ténnyel ma is tisztában lenni, és megnyugodni afelől, hogy Jézus egyáltalán nem az ember munkáját jött tönkretenni vagy lerontani, hanem éppen ellenkezőleg annak a gonosz ellenségnek a praktikáit szeretné segíteni, legyőzni, amelyik nekünk olyan sokat árt és olyan sok gondot okoz. Az ördög praktikáival falak épülnek Isten és ember, illetve ember és ember közé. Ezeket a konok falakat érezve, azokba folyton beleütközve mondhatjuk ki, hogy Jézusnak van ma is mit lerombolnia, hiszen körül vagyunk véve az ördög világra szóló műveivel. Sőt, sokszor a mi életünk a gonosz felvonulási területe. mert hol hallgatólagosan, hol tevékenyen hozzájárulunk ahhoz, hogy felépítsen számunkra egy olyan világot, amely nem Istentől van. Ahol a közmegegyezés tárgya, hogy elnézzük, elfogadjuk egymás hazugságait, féktelen önzését, és a legszentebb dolgok mocskolódnak be, és állnak egy ördögi világ szolgálatába. Vannak hallgatólagos megegyezéseink. Én is becsaplak téged, te meg engem, úgyhogy vittek vagyunk. Én csak magammal törődök, törődj te is csak magaddal. Én is a piacról élek, élj onnan te is, és ne várj tőlem semmit. Az ördög műve a szeretet helyett a gyűlöletet tette törvényé. Kizárni igyekszik az Isten szabályozó elvét, azt a törvényt, amelyik azt mondja, hogy szeress fel a barátodat, mint magadat. Ezért aztán néha osztályharcot szít, máskor sovinizmus támaszt, egy harmadik esetben kiszámíthatatlan összevisszaságot teremt, intézményes ármánykodásra ingerel, aztán meg tudja csinálni azt is, hogy a technika vívmányait a gyűlölet és a bosszúállás céljaiba állítja. Mindez bámulatos leleménnyel és lángeszű haditervet fundálva műveli. Ehelyett a hazug, ördögi világ helyett advent arra emlékeztet bennünket, hogy Jézus Krisztusban Isten elénk adta egy másfajta életnek a lehetőségét, amely hazugság helyett egyenes beszéden, önzés helyett szereteten, versengés helyett segítésen, önimádat helyett pedig Isten és ember szereteten alapszik. Mert nem csak az az egyetlen lehetőség az emberi együttélésnek, hogy az ember embernek farkasa legyen, vagy hogy minduntalan bűnnel szennyezzük be magunkat. Az Istentől akart és Krisztus által munkált igazi élet az, ahol az Isten üdvözítő programja valósul meg, ahol elkezdődik a sátán munkáinak lerombolása, a sokarcú bűn radikális leépítése. Helykészítés, tisztogatás, tereprendezés szükséges ehhez az emberi szívben. Erre kapjuk az adventi időszakot, hogy egy ilyen tereprendezést végezzünk magunkban, és készüljünk az ünnepre. Aki elszánt követője akar lenni Krisztusnak, az a Mesiás oldalán száll harcba a gonosszal. Nem könnyű ez a harc, mert a gonosz tisztában van az őt kiiktatni, kiszorítani akaró szándékkal. Öröktől fogva tisztában volt azzal, hogy Jézus Krisztus ő ellene jön. Ezért eredménytelenné, hatástalanná akarja tenni, és támad. Ismerjük a kísértés történetet, ahol hármas becsúszó szereléssel akar ellehetetleníteni egy indulásra induló Mesiást. El akarta tántorítani a pusztában a bőtel készülődő Jézust. Ez a kísértő azonban mindig alul marad a tántoríthatatlan Jézussal szemben, mert mennyei erővel száll szembe a gonosszal, a gonosz már megépített műveivel. Ez történt akkor is, amikor Jézus kufárokat üzött ki a templomból és tisztátalan lelkeket emberekből, vagy amikor képmutatókat leplezett le és vitába szállt a farizeizmussal. De a mi Urunk nem csak a lerombolásban jár előttünk, a pusztításban, az írtásban, hanem az építésben, a plántálásban is, a megbocsátásban, az emberi jó szándék felismerésében és a szeretet parancs maradéktalan betöltésében. Az eljövendő Messiásról többféle kép is kirajzolódott az Ószövetség ígéretében. Két jelkép különösen is kiemelkedett ezek közül. Ézsaiás próféta bárányhoz hasonlította az Isten küldöttét. Keresztelő János is a világ bűneit elvevő Isten bárányára mutatott rá az Agnus Dei-re. Aztán voltak mások, akik Júda oroszlányát várták benne. Mindkét váradalom beteljesedett a megszületett fiúban, hiszen ő egy személyben bárány és oroszlán. Egyrészt szelíd, bűnt elvevő áldozat, aki elhordozza a világ bűneit, másrészt erős, hatalmas, aki támad, harcol és győz. Felülmúlhatatlanul magas hőfokon szeret és legyűrhetetlen lendülettel csatázik. Erre a kettős feladatra vállalkozott, és erre született meg az első karácsonykor Jézus Krisztus, aki megjelent, hogy elvegye bűneinket, és lerontsa az ördög munkáit. Ezen kell nekünk felbátorodni, advent idején arra igyekezni, hogy ne a meghátrálás emberei legyünk. A mennyei atyánk ezzel a harcos messiással akar szembesíteni, hogy megbátorítson bennünket, mert a gonosz elleni küzdelemben nem vagyunk egyedül. Azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerontsa.
Fekete Károlyt, a tiszántúli református egyház kerület püspökét hallották.
Adventi gondolatok. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától.
Történetek, amelyek megérintenek.
Beszélgetések, amelyek elgondolkodtatnak.
Találkozások, amelyek erőt adnak.
20 éve, hogy elindult Tiszán innen és Tiszán túl református rádiója.
20 éve szólunk önökhöz az értékek hullámhosszán, hittel, közösségben.
Ott vagyunk az autóban, otthon vagy a munkahelyen.
Ott, ahol számít a tiszta emberi szó és az egyetlen valódi üzenet.
Köszönjük, hogy figyelnek ránk.
Európa Rádió, a református értékadó.